Kedves táborozók, elkezdjük akkor a délelőtti témánk tárgyalását. Pál apostol a hiteles evangelizációról, ez a mostani témánknak a címe. Ugye Pál apostol különböző tanításait vizsgáljuk meg a Biblia fényében. Hát tényleg talán a legjelentősebb alakjáról van szó az Új Szövetségnek, már hogyha az írásokat tekintjük, hiszen Pál apostol jókora részét szerezte a Biblia ezer részének. És hát azt gondolom, hogy abszolút szükségszerű, hogy erről a témáról is szóljunk, tehát a hiteles evangelizáció kérdéséről, hiszen Pál apostol a legnagyobb misszionárius volt a kereszténység történelmében. Tudnánk még nagy embereket említeni, tehát tudnánk még nagy igehirdetőket említeni így az elmúlt 2000 évből, és teljesen természetes, hogy ők eszünkbe jutnak, de azt gondolom, hogy Pál egy olyan mintát adott, amire hát teljes bizalommal és teljes érdeklődéssel tekinthetünk fel. Akkor, amikor készültem erre a témára, akkor kifejezetten figyeltem arra, hogy vajon Pál apostol hogyan tanácsol, hogyan vezeti azoknak a gondolatait, akik az írásait olvassák, hogyan beszél a hiteles evangelizációról. És azt találtam, hogy nagyon-nagyon sok személyes példát ír le, és viszonylag keveset tanít ehhez képest. Tehát ne egy olyan tanításra számítsunk most sem, hogy Pál apostol elmondja, hogy hogyan is kell ezt csinálni, hogyan érdemes evangelizálni, hanem igazából a saját személyes tapasztalataink keresztül fogalmazza meg mindazt, amiről beszél a leveleiben, illetve mindazt, amit láthatunk az apostolok cselekedeteiben. Erről ugye tudjuk, hogy nem Pál írta, hanem Lukács, viszont hát nagyon sok tekintetben van benne szó Pálról. És azt gondolom, hogy aki elmélyülten olvassa Pál leveleit, és olvassa ezeket a tapasztalatokat, amiket az apostol megélt, az választ fog kapni arra a kérdésre, hogy hogyan adja tovább a megismert tanítást, az evangéliumot. És azt gondolom, hogy éppen ezért nagyon fontos ez a kérdés számunkra, hiszen ez a kérdés meggyőződésem, hogy mindenkiben előbb vagy utóbb, de felmerül. Hogyan adhatnám tovább azt, amire eljutottam, hogyan adhatnám tovább azt, amivel kapcsolatban tanítást nyertem. Ez kulcskérdése az életünknek, és mondom, ez a pont előbb vagy utóbb, de sokunk életében, talán mindannyiunk életében elérkezik, akik találkoztunk ezzel a bizonyos evangéliummal, az örömhírrel, amit az igében olvashatunk. 4 pontban foglaltam össze a hiteles evangelizáció jellemzőit, erről a 4 pontról szeretnék szólni. Nyilván ez az összefoglalás is szubjektív, tehát azért különleges ilyen témákról beszélni, és azért különlegesek ezek az igehirdetések, mert mások vagyunk mi igehirdetők, és másképpen fogunk meg témákat. Én ezt a 4 szempontot emeltem ki, természetesen sokat ki lehetne még emelni, de azt gondolom, hogy talán egy összképünk lesz arról a témáról, amiről szólok. Az első ilyen pont, amikor a hiteles evangelizációról beszélünk, akkor leszögezhetjük, hogy a hiteles evangelizációt a Szentlélek vezeti. Ezt a pontot kétfelé bontanánk, először megnéznénk azt, hogy hely, illetve idő tekintetében hogyan vezeti a Szentlélek a hiteles evangelizációt, aztán pedig megnéznénk azt, hogy téma tekintetében hogyan vezeti a Szentlélek a hiteles evangelizációt. Mit tanulhatunk ezzel kapcsolatban Pál apostol életéből? Apostolok cselekedeteiből olvassám a 16. fejezetből az 5. versről a 12. versig terjedő szakaszt. Tehát akinél van Biblia, nyugodtan keressük ezt ki. Apostolok cselekedetei 16. fejezet 5. versről a 12. versig terjedő szakaszt fogom olvasni. Több ige szakaszt is olvasok természetesen, tehát ez inkább ige tanulmányozás lesz majd ez az előadás is, mint ahogy az eddigiek is. Tehát 16. fejezet 5. versről a 12. versig. A gyülekezetek azért erősödtek a hitben, és gyarapodtak számban naponként. Eljárván pedig Frígiát és Galáciának tartományát, mivel hogy eltiltattak a Szentlélektől, hogy az igét Ázsiában hirdessék. Mízia felé menvén igyekeztek Bitíniába jutni, de nem eresztette őket a lélek. Áthaladván azért Mízián lementek Troásba. És azon az éjszakán látás jelent meg Pálnak, egy macedón férfiú állt előtte, kérve őt, és ezt mondva, gyer által Macedóniába, és légy segítségül nékünk. Mihelyt pedig a látást látta, azonnal igyekeztünk elmenni Macedóniába, megértvén, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. Elhajózván azért Troásból egyenesen Sámotrákéba mentünk, és másnap Neápoliszba. Onnét pedig Filippibe, amely Macedónia azon részének első gyarmatvárosa, és ebben a városban töltöttünk néhány napot. Ez tehát a felolvasott ige szakasz, és csak néhány különleges kifejezésre irányítanám rá itt a figyelmet, különösen a 6. és 7. versben legelőször is. Azt írja itt a beszámoló, Lukács beszámolója, hogy eljárván pedig Frígiát és Galácia tartományát, mivel hogy eltiltottak a Szentlélektől, hogy az igét Ázsiában hirdessék. Ugye úgy szólt ez a pontunk, hogy a hiteles evangelizációt a Szentlélek vezeti mind a hely, mind az idő tekintetében. Tehát ez azt jelenti, hogy ha a Szentlélek valamit megenged, illetve valamit tilt, arra az apostolok, és ebben az esetben Pál apostol is hallgatnak, és megcselekszik azt, amire a Szentlélek készteti őket, és nem cselekszik meg azt, amire nem készteti őket. A 7. versben ugye ezt olvastuk, hogy igyekeztek Bitíniába jutni, de nem eresztette őket a lélek. Pál apostolnak tehát feltett szándéka volt, hogy ezen a bizonyos második misszió útján, mert ugye ezt eddig nem említettem, hogy itt ugye a második misszió úton járunk. Tehát ezen a bizonyos második misszió úton végig látogatja azokat a gyülekezeteket, amelyeket már megalapított az első misszió úton. Ez egy teljesen természetes és teljesen jó gondolat. Egyébként, hát ugye amilyen munkát végeztem, szeretném látni, hogy annak mi az eredménye, szeretném látni, hogy mennyit fejlődtek a gyülekezetek, amiket ugye megalapított sokak társaságában is, és többek együttmunkálkodásával kísérve, és szeretné látni azt, hogy adott esetben milyen problémák vannak. Igen ám, de ez az önmagában jónak tűnő és logikusnak és természetesnek tűnő gondolat beleütközik ebbe, amit itt olvasunk a 6.-7. versben, hogy eltiltattak a Szentlélektől, hogy az igét Ázsiában hirdessék. Ugye Ázsia esetében itt természetesen Kis-Ázsiára kell gondolnunk. Tehát nincs most térkép, hogy ezt megnézzük, de megnézhetjük ezt térképen. Tehát arról a bizonyos hatalmas, idézőjelbe téve félszigetről van szó, amely mint egy benyúlik, és Európához a legközelebb van Ázsiából. Tehát Kis-Ázsiáról van szó, ugye arról a területről, ahonnét Pál apostol is származik, és hát elsősorban ezt érezte feladatának, hogy ott munkálkodjon. És munkálkodott is. Az első missziót erről szól. De a második missziót nem. A második misszióúton azt látjuk, hogy a Szentlélek nem engedte, hogy az igét Ázsiában hirdessék. Ebből következik egyébként, hogy Pálék ilyen kapcsolatban voltak az Istennel. Tehát konkrét készítéseket vettek a Szentlélektől, abszolút egyértelmű vezetést vettek tőle, hogy most akkor hova kell menniük, és hova nem kell, hova nem szabad menniük. És ugye a történet így folytatódik, ahogyan olvastam is, a 9. vers nagyon fontos ebben a tekintetben, és azon az éjszakán látás jelent meg Pálnak, egy macedón férfiú állt előtte kérve őt, és ezt mondva, gyere által Macedóniába, és légy segítségül nékünk. Hát azt lehet mondani, hogy ez a 9. vers, ez a fordulópontja az egész missziónak, a keresztény missziónak. Hiszen eddig a keresztény misszió, vagy Pálék missziója alapvetően Kis-Ázsiára terjedt ki, illetve Ázsia más részeire, tehát természetesen Jeruzsálemre is gondolhatunk itt, illetve Júdea tartományára. Igen ám, de nagy kérdés volt az, és ez könnyen lehet, hogy Pál apostol szeme előtt nem is volt ott, hanem csak a Szentlélek, illetve maga az Isten tudott erről, hogy hogyan fog átjutni Európába az evangélium. És itt láthatjuk azt, hogy ez egy fordulópont a misszióban, mert itt lépik át azt a határvonalat, amire addig talán nem is gondoltak. Hiszen ebben a 9. versben olvassuk azt, hogy látomás jelent meg Pálnak, egy macedón férfiú megjelent előtte, és ezt mondta, hogy gyere át Macedóniába, vagy Makedóniába, így is mondhatnánk, és légy segítségül nékünk. Zárójeles megjegyzés, itt természetesen Görögország egy tartományára kell gondolnunk, tehát ennek nincs köze a mai Makedóniához, vagy Macedóniához, mert ugye ma inkább C-vel mondjuk, de ez alapvetően egy délszláv állam, ez akkoriban egy görög tartomány volt. És Pál apostol nem tudja azt megtenni, hogy ennek a kérésnek ne engedelmeskedjen. Határozott egyértelmű utasítást kap, és nagyon egyszerű, ennek a határozott egyértelmű utasításnak nem áll ellene, és innentől kezdve elkezdődik az európai misszió, először a görög területeken. Ennyit tehát erről a kérdésről, és lépnünk is kell tovább. A hiteles evangelizációt tehát a Szentlélek vezeti abban a tekintetben, hogy hol és mikor beszéljek arról a kérdésről, vagy egyáltalán hirdessem az evangéliumot olyan tekintetben, hogy az Isten mire késztet ezzel kapcsolatban. A második pontja ennek a bizonyos első pontnak, hogy a hiteles evangelizációt a Szentlélek vezeti a téma tekintetében is. Tehát, hogy miről prédikáljon az apostol. Mit láthatunk ezzel kapcsolatban Pál apostol életében, és hogyan fejthetjük fel ezt a kérdést? Hogyan vezette Pált a Szentlélek, amikor beszélt bizonyos kérdésekről? akkor, amikor olvassuk az apostolok cselekedeteit, illetve olvassuk a leveleket, akkor azt látjuk, hogy Pál apostol igehirdetésének középpontjában nem más áll, mint maga a megfeszített, maga Jézus Krisztus. És Jézus Krisztus olyan értelemben, hogy nem csak az ő életét, nem csak az ő személyét emeli ki, hanem különösen a feltámadását. Tehát a feltámadt Krisztusról beszél, ami abban az időben egy rendkívül meglepő tanítás volt nagyon sokak számára, zsidók számára is, görögök számára is. És mondom, a legtöbb ember számára, aki ezt hallotta. Ez az esemény már megtörtént, és Pál apostol tudja jól, hogy ki hívta előt, ugye a megtérésről már hallottunk több esetben is, és tudja jól azt, hogy számára ez volt, és abban a korban ez volt az a jelen való igazság, ugye bibliai fogalmat használunk itt, az a jelen való igazság, amit hirdetnie kellett. Akkor, amikor az ige hirdetéséről olvashatunk, és különösen a Cselekedetek könyvében láthatjuk ezt, akkor azt látjuk, hogy ténylegesen Krisztus áll a középpontban. Egy kivételt viszont tudunk mondani, amikor nem. És ez egy nagyon érdekes kérdés, hogyha megnézzük, hogy itt mi is történt. Mi is történt Pál apostolnak szintén a második misszió útján, amikor Aténban beszélt. Érdemes megnézni ezt az igeszakaszt is, a 17. fejezetet kérem, hogy keressük ki, tehát csak egyet kell lapozni az apostolok cselekedeteiben. A 17. fejezet 16. versétől olvasom az igét, először a 18. versig. Tehát 17. fejezet a cselekedetekből, a 16-tól a 18. versig. Aténben pedig, amikor azokat várta Pál, a lelke háborgott ő benne, látván, hogy a város bálványokkal van tele. Vetekedett azért a zsinagógában a zsidókkal és az istenfélő emberekkel, és a piacon minden nap azokkal, akiket előtalált. Némelyek pedig az epikureus és sztoikus filozófusok közül összeakadtak ő vele, és némelyek mondták, mit akarhat ez a csacsogó mondani. Mások meg idegen istenségek hirdetőjének látszik, mivel hogy a Jézust és a feltámadást hirdette nekik. Ez tehát az alaphelyzet, tehát csak eddig olvastam. Ugye láthatjuk azt, hogy tulajdonképpen két hatás éri itt Pál apostolt. Az egyik az, amit már megszokhattunk, ugye itt a 18. vers végén olvastuk, hogy a Jézust és a feltámadást hirdette nékik. Igen, nem, de hát Atén az akkori Görögország fővárosa és a mostani Görögország fővárosa is. Ugye híres volt arról, hogy nagyon sokféle eszme kavargott, keringett ott a városban. Megemlíti konkrétan, hogy epikureus és sztoikus filozófusok is voltak ott, és hát lényeg az, hogy igyekezte őket meggyőzni ebben a kérdésben, természetesen a zsidóságot is megkereste, ahogyan ezt a 17. versben olvastuk. A 16. versben viszont azt láttuk, hogy ugye Pál lelke háborgott, amikor látta, hogy a város bálványokkal van tele. Tehát pontosan látta, hogy ez egy olyan hely, ahol az igaz Isten evangéliuma, Jézus Krisztus evangéliuma rendkívül nehezen fog áttöréssel érni. És ezután olvassuk azt, hogy Pál apostolt meghívják az Areiospágoszra, ugye emlékezhetünk talán erre, még középiskolai tanulmányainkból ismerjük ezt, hogy ez egy hatalmas főtér volt, és bizonyos kérdéseket itt vitattak meg ezen a bizonyos Areiospágoszon. És nagyon érdekes az a beszéd, amit itt mond. A 22. versről olvasom ezt a beszédet, egészen a 34. versig, tehát hogy lássuk ennek a beszédnek a következményeit is. Mit mond ezeknek az embereknek, görög embereknek, tehát itt ugye nem zsidókról van szó, görög embereknek Pál, hogyan beszél az evangéliumról? Tehát 22. verstől. Előállván pedig Pál az Areiospágosznak közepette mondta, aténi férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket. Mert amikor bejártam és szemléltem a ti szentélyeiteket, találkoztam egy oltárral is, amelyre ez volt ráírva, ismeretlen Istennek. Akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek. Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik. Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ad mindeneknek életet, lehelletet és mindent. És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve elrendelt idejüket és lakásuknak határait, hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt, és megtalálhatnák. Jól lehet bizony, nincs messze egyikünktől sem. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, miképpen a ti költőitek is közül mondották némelyek, mert az ő nemzetsége is vagyunk. Mivel hogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az istenség. E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindeneknek mindenütt, hogy megtérjenek. Mivel, hogy rendelt egy napot, amelyen megítéli majd a föld kerekségét, igazságban egy férfiú által, akit arra rendelt. Bizonyságot tévén mindeneknek, azáltal, hogy feltámasztotta őt halottaiból. Amikor pedig a halottak feltámadásáról hallottak, némelyek gúnyolódtak. Mások pedig mondták, majd még meghallgatunk téged e felől. És ilyen módon Pál kiment azok közül. Némely férfiak azonban csatlakozván őhozzá hittek. Ezek között az Areopágita Dienes is, és egy Damaris nevű asszony, és mások ővelük. Eddig tart tehát ez a fejezet, és ugye azt látjuk, hogy ez egy picit más, ez az evangelizáció, mint az eddig megszokottak, és az ezután megszokottak. Mi a különlegessége ennek a beszédnek? Először is ugye azt állapíthatjuk meg, hogy ez egy rendkívül logikus, rendkívül jól felépített beszéd. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy honnan indul, megnézzük azt, hogy ugye a 22. versben ezt mondja, egy elismerést mond, meg akarja nyerni a hallgatói bizalmát. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket, és ugye ezt egy kicsit kifejti, hogy láttam azt a bizonyos szobrot vagy bálványt, amit emeltetek, de én nem az ismeretlen Istent, hanem egy nagyon is megismerhető Istent hirdetek néktek. És így tovább nem akarom elemezni, hogy Pál mi mindenről beszél ebben az ige szakaszban. Igen ám, de hogyha megnézzük ezt az ige szakaszt, önmagában rendkívül okosnak, rendkívül precíznek, rendkívül jónak tűnik. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy minta evangelizáció szinte. Csak van egy-két bökkenő ennél a történetnél, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül. Az egyik az, hogy ennek a beszédnek mi lesz a következménye. Ugye ezért olvastam föl az utolsó három verset, 32., 33., 34. verset. Azt írja itt a 32. versben, hogy amikor pedig a halottak feltámadásáról hallottak, némelyek gúnyolódtak, mások pedig mondták, majd még meghallgatunk téged e felől. Mi a feltűnő? A feltűnő az, hogy akkor, amikor látjuk Pál apostol evangelizációját, akkor a következmények tekintetében azt állapíthatjuk meg, hogy az evangelizációja Pálnak az minden esetben megoszlást hozott. Tehát ilyen következményről gyakorlatilag nem olvasunk máskor, más esetben. Ez egy olyan következmény volt, amivel Pál apostol eddig nem találkozott. Pedig evangelizált már sok helyen. De az, hogy a beszédét, az általa elgondolt evangélium hirdetését közöny fogadja, mert itt ezzel találkozunk, hát ez számára teljes újdonság volt. Hát micsoda hatás az, hogy ugye némelyek gúnyolódtak, mások pedig mondták, majd még meghallgatunk téged e felől, és ugye az ige ennyit tesz még hozzá a 34. versben, hogy némely férfiak azonban csatlakozván őhozzá hittek, és egy Damaris nevű asszony is, és mások ővelük. Tehát nagyon-nagyon csekély ennek az evangelizációnak, ennek a beszédnek az eredménye. Ez az első bökkenő, amit megállapíthatunk. Tehát mondom, önmagában rendkívül jó beszéd, de a következmények azok elgondolkodtathatnak bennünket. A második bökkenő ezzel kapcsolatban, hogyha tovább olvassuk az igét, itt a bizonyos 18. fejezet. Nézzük csak meg itt. Ugye itt azt látjuk, hogy Pál apostol tovább megy Aténből Korintusba, tehát halad délfelé, északról jön, és Görögországban halad lefele délfelé. És ugye itt is azt látjuk a 4.-5. versben, hogy így olvasom, vetekedtek pedig minden szombaton a zsinagógákban, és igyekezték mind a zsidókat, mind a görögöket meggyőzni. Amikor pedig megérkezett Macedóniából Silás és Timóteus, szorongatta a lélek Pált, és bizonyságot tőn a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus. Megint csak figyeljünk fel erre, szorongatta a lélek Pált. Ugye ez egy visszatérő gondolat, tehát a 16. fejezetben is láthattuk ezt. A 17. fejezetből viszont ez különleges módon hiányzik. Tehát akkor, amikor az aténi beszéd előzményét, magát a beszédet és a következményét olvastam, akkor ezt a gondolatot nem láthattuk benne, hogy ez konkrétan a Szentlélektől jött volna, konkrét késztetése lett volna a Szentléleknek, hogy Pál apostol így beszéljen. Ez tehát a második bökkenő. Itt olvassuk, hogy szorongatta a lélek Pált, az aténi beszéd esetében nem olvashatjuk. És a harmadik bökkenő, vagy a harmadik szempont, amit érdemes itt figyelembe venni, az pedig maga a korintusi levél. Hiszen Pál apostol ugye mondtuk azt, hogy Atén után Korintusba ment, és azután nem sokkal meg is írja az első korintusi levelét. Tehát igyekszik gondot viselni erről a gyülekezetről, mert onnan tovább kellett állni a viszonylag hamar. Nézzük meg a korintusi első levél második fejezet első 5 versét. Tehát korintusi első levélhez lapozzunk, és itt a második fejezet első 5 versét olvassuk el. Ezt írja itt az apostol. Tehát ezek már az ő szavai. Én is, amikor hozzátok mentem, atyám fiai, nem mentem, hogy nagy ékes szólással, avagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg ti köztetek. És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Azt gondolom, hogy ez az ige szakasz önmagáért beszél. Különben mi magyarázata volna annak, amit itt a harmadik versben olvashatunk, hogy én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg ti köztetek. Mi más magyarázata volna ennek, mint hogy Pál apostol is belátta, hogy az a munkamódszer, az a beszédmód és azok a témák, amelyeket ő választott Aténban, az egész egyszerűen nem volt eredményes. Nem jött az Istentől. Tehát mondom, nem olvassuk konkrétan, hogy a lélek készítette volna, hanem azt látjuk itt, hogy erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelenik meg a korintusiak között. Ezek rendkívül ritka kifejezések Pál esetében. Tehát akkor, amikor az evangéliumot hirdeti. Hát ő neki volt egy meggyőződése, volt egy üzenete, ezt közvetítette azok számára, akikhez elment. És itt azt látjuk, hogy egy kicsit megakadt a missziója. És ugye a második versben azt mondja, hogy mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. Az aténi beszéd előtt is, és az aténi beszéd után is Pál apostol igehirdetésének középpontjában ez állt, ez a személy. Jézus Krisztus, mint megfeszített. És Pál apostolnak egy óriási tanulság volt az aténi beszéd, mert hogyha másról beszél, mint amit a Szentlélek üzen neki, a Szentlélek mond neki, akkor annak ez lesz az eredménye, amit Aténban látunk. Nem lesz eredménye. Tehát néhányan elfogadják, maroknyi kis emberke megtér. Na de hát itt a korai eső idején vagyunk, a Szentlélek kiáradása, kitöltetése idejében. Pál nem ezt szokta meg. Pál apostol bizonyságtételét sokkal többen fogadták el az aténiakhoz képest. Úgyhogy ezzel szeretném zárni ezt a pontot, ami ugye így hangzott, hogy a hiteles evangelizációt a Szentlélek vezeti, nem csak a hely és az idő, hanem a téma tekintetében is, hogy az evangelizációt végző személynek mindig az Istentől kell vennie a késztetés, hogy miről is beszél, és hogyan is beszél. A második pont. A hiteles evangelizációban az ige hirdető egész lényével benne van. Mit láthatunk ezzel kapcsolatban Pál apostolnál? Szintén a korintusi első levelet érdemes fellapoznunk, és a korintusi első levél 9. fejezetéből szeretnék idézni egy szakaszt. Tehát korintusi első levél 9. fejezetéből. Hogyan szólít Pál apostol a munkájáról? Tehát 9. fejezet 19. versétől a 22. versig. Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg. A törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem. A törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé. Noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. Ugye azt láthatjuk itt, hogy Pál apostol mélységesen azonosul mindazoknak, mindazokkal, akik őt hallgatták. A hiteles evangelizáció esetében, tehát az evangelizációt végző személy, mélységesen azonosul mindazokkal, akik őt hallgatják, lehetetlenség, hogy úgy beszéljen, egyébként lehetséges, de ennek megint csak nem lesz eredménye, tehát lehetetlenség, hogy Istentől jövő módon úgy beszéljen, hogy mint egy magasabb pulpituson áll, és mint egy leprédikálja az embereket, és mint egy magaslóról tekintve akar közeledni hozzájuk. Pál apostol esetében azt látjuk, hogy ezt ő a legmesszebb menőkig elkerülte. Így írja itt a 19. versben, hogy mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. Tehát Pál apostol megvalósította azt, mindig figyelembe vette azt, hogy neki szolgának kell lennie, első szolgának. Tehát nem szabad, hogy azt érezzék az emberek, sem a zsidók, sem a görögök, sem a pogányok, sem pedig senki, hogy ő neki valami hatalmas ismerete van, és azt a hatalmas ismeretet, mint egy felülről átadja, és úgy próbálja, mint egy lenézve őket, megalázva őket elvezetni ahhoz az evangéliumhoz, ahhoz az örömhírhez, amihez ő el akarja őket vezetni. Tehát nagyon különleges ige szakasz ez, és kimondhatjuk azt is, amit ugyan a Biblia így szó szerint nem fogalmaz meg, de mégis egy biblikus alapelv, hogy az embereket ott kell elérni, ahol vannak. Tehát mindig ahhoz kell, hogy szabjam, ahhoz kell, hogy szabjuk a mondani valónkat, amilyen hallgatóságunk van. De természetesen ezt a Szentlélektől kell, hogy vegyük, és Pál apostolnak is a Szentlélektől kellett ezt vennie. Ki lehet találni természetesen különböző taktikákat, különböző elérési módokat, Atén esetében ezt láttuk, de egyébként ettől függetlenül Pál mindig figyelembe vette ezt az elvet, hogy ugye mindenkinek a szolgájává akar válni, és a 22. versben ezt írja, mindeneknek mindennél lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. Tehát, hogy érezzék azt a személyes, azt a partneri viszonyt, azt a baráti segítséget, segítségnyújtást, amit Pál apostol esetében mindig érezhetünk, hogy ő tényleg a legalacsonyabb sorban lévő emberhez is odament és mellé állt, és úgy próbálta a Krisztushoz vezetni. Az evangélium tehát csak és kizárólag személyességgel és őszintesség útján terjed. Akkor, amikor Pál apostol ezt mondja, hogy mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket, akkor azt egy másik helyen, egy másik levelében így egészíti ki. A Tesszalonikai első levél második fejezet 8. versét olvasom. Tehát Tesszalonikai első levél második fejezet 8. versét, ugye itt ezt írja, így felbúzdulva irántatok, készek voltunk közölni veletek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a mi magunk lelkét is, mivel hogy szeretteinké lettetek nékünk. Tehát ugye azt mondtam az előbb, hogy a hiteles evangelizáció az mindig egyben személyes is. Tehát nem kizárólag arról a tanításról szól, nem kizárólag arról a tanról szól, amit az evangélium hirdetője el akar juttatni azok számára, akik számára beszél, hanem ugye itt azt látjuk, hogy Pál ezt írja, készek voltunk közölni veletek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a mi magunk lelkét is. Nagyon elgondolkoztató ez a kifejezés. Pál apostol mindig személyesen szólt. Személyesen és őszintén. Ugye a Korintusi második levélben ezt írja, csak szóban idézem ezt az igét, a 2 Korintus 6.11-ből, ami szánk megnyílt néktek, korintusiak, ami szívünk kitárult. Ami szánk megnyílt néktek, korintusiak, ami szívünk kitárult. Tehát ezzel is jelzi Pál azt, hogy ugye, ahogy ezt meg is fogalmaztam ezt ennél a pontnál, hogy a hiteles evangelizációban az ige hirdető egész lényével benne van. Tehát, hogyha nincs benne az egész lényével, hogyha nem érzi rajta a hallgatóság azt, hogy számára ez életfontosságú, amiről beszél. Nem csak az ő számára, nem csak a hirdető számára, hanem azok számára is életfontosságú kell, hogy legyen, akik őt hallgatják. Szóval, ha ez nincs meg, akkor az az evangelizáció megint csak ott kötünk ki, hogy nem lesz eredményes. Természetesen akkor, amikor Pál megfogalmazza ezeket az alapelveket, akkor már egy gyülekezetnek ír. Nyilván olyanoknak ír, akivel a kapcsolata már kialakult. Ehhez természetesen kapcsolat kell, természetesen idő kell. De Pál apostol az evangelizációt ilyen értelemben is értette. Tehát természetesen nem csak úgy munkálkodott, hogy elment egy helyre, és azután hamar továbbment, és aztán újabb és újabb és újabb helyekre ment. Nem, volt olyan eset is, amikor több ideig, hosszabb ideig maradt egy területen. A harmadik pont az evangelizáció esetében, a hiteles evangelizáció esetében, a hiteles evangelizáció mindig Krisztusra irányítja a figyelmet, nem pedig az ige hirdető személyére. Ez is egy nagyon lényeges kérdés. Megint csak a Korintusi első levélből idéznék egy ige szakaszt. Tehát Korintusi első levélből a 3. fejezet 3. versétől. 1 Korintus 3, és a 3-tól a 7. versig idézem. Mert még testiek vagytok, mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás, tehát pártoskodás van közöttetek, vajon nem testiek vagytok-e és nem ember szerint jártok-e? Mert amikor egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik meg én Apollósé, nem testiek vagytok-e? Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, akik által hívőkké lettetek, és pedig amint kinek-kinek az Úr adta. Én plántáltam, Apollós öntözött, de az Isten adta a növekedés. Azért sem aki plántál, nem valami, sem aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten. Pál apostol a munkája során óriási veszélyben volt. És minden olyan evangelizációs munkatárs, aki az evangéliumot hirdeti, ugyanebben a veszélyben van, hiszen óhatatlanul is kialakul a személyhez való kötődés. Hallom valakitől az evangéliumot, hallom valakitől az örömhírt, és elképzelhető, hogy ez az örömhír, ez az én életemben munkálkodni kezd, valamiféle változást kezd el munkálni. Ez hatalmas dolog egyébként megélni. De akitől hallottam ezt az örömhírt, ahhoz önkéntelenül is kialakulhat egy olyan kötődés, ami igazából már nem egészséges. És Pál minden erejével küzdött ez ellen. Hogy a gyülekezetek ne személyekhez kötődjenek, a gyülekezeti tagok ne személyekhez kötődjenek, ne Pálhoz kötődjenek, ne Apollóshoz kötődjenek. Tehát modern kifejezéssel azt mondhatnánk, hogy Pál ellenállt bármiféle személyi kultusz kialakulásának. Ez egyébként az emberi természet velejárója. Az emberi természet velejárója, hogy az ember egy másik emberre tekint. Azt a másik embert valamilyen módon megítéli, vagy alapvetően rossznak, vagy nagyon-nagyon jónak állítja be. Általában, amikor az evangéliummal találkozunk, talán mindannyian keresztül megyünk ezen, hogy nagy emberként kezdünk feltekinteni azokra, akiktől az evangéliumot, az örömhírt hallottuk. Ez egyfelől, mondom, az emberi természetünkből fakad, de másfelől mindenkinek el kell jutnia arra a szintre, hogy nem az ember a lényeg, mert az ember is hibázhat. Az az ember, akitől én rengeteg jó tanácsot hallottam, az is hibázhat, az is eltérhet az Istentől, és ami a legfontosabb, neki sem teszek jót vele, hogyha agyba főbe dicsérem, és hogyha mindig kifejezem, hogy én mennyit köszönhetek neked. Ezt természetesen ki lehet fejezni, nem arról van szó, hogy a szeretetünket tartsuk a szívünk mélyén, és soha ne fejezzük ki. Természetesen ki lehet fejezni. De hogyha egy ember túl sok dicséretet kap, akkor az fog kialakulni, ami itt a korintusi gyülekezetben is kialakult, hogy én Pálé vagyok, én pedig Apollósé. És Pál a lehető leghatározottabban föllép ez ellen. Ne személyekre tekintsetek, tilos személyekre tekinteni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Máshol így fogalmazza ezt meg, szintén ebben a levélben, a 11. fejezet első versében, legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé. Ugye láthatjuk azt, hogy mennyire itt is Krisztusra irányítja a figyelmet, nem önmagára. Megtehette volna egyébként, hatalmas igehirdető volt. Mai napig nincs ilyen igehirdető, mint Pál apostol. Hát ezrek tértek meg a munkálkodása nyomán. De mégis alapvető fontosságúnak tekinti ezt, hogy mindig Krisztus legyen a középpontban, és ő csak eszköz ebben a tekintetben. 6. versben ugye így olvastuk, én plántáltam, Apollós öntözött, de az Isten adta a növekedést. Azért sem aki plántál, nem valami, sem aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten. És még egy ige szakasz ennek kiegészítéseképpen, szintén ebből a levélből. A korintusi első levél nagyon gazdag ebben a tekintetben, tehát a hiteles evangelizáció témája tekintetében. A korintusi első levél 8. fejezetből szeretnék még egy szakaszt idézni ehhez a ponthoz, a 8. fejezet első 3 versét. Itt az első vers 2. részétől olvasom csak az igét. Ezt írja, az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik ő tőle. Alapvető dolog, és mondom, mint egy kiegészíti az eddig elmondottakat. Pál apostol tehát inti a gyülekezeteket, és inti a korintusi gyülekezetet különösen, hogy ne csupán az ismeret megszerzése legyen a céljuk. Ez is egy alapvető hiba, amiben sokan beleesnek, hogy pusztán az ismeretre figyelnek, arra figyelnek, hogy egy ige hirdetőnek micsoda hatalmas a tudása, micsoda hatalmas az ismerete. És Pál apostol érzékelte ezt a veszélyt, és mondta azt, hogy ugyan az ismeret is fontos, de az ismeret önmagában, ugye az első versben kimondja, felfuvalkodottá tesz. A szeretet pedig épít. Tehát, hogyha ti kizárólag arra törekedtek, mondja a korintusiaknak, hogy ismeretetek legyen, és ezzel próbáltok evangelizálni, ez önmagában a világon semmit nem fog érni. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. Tehát, ha elkezdene kialakulni valamiféle önbizalom, valamiféle túlzott önbizalom, túlzott magabiztosság az emberben, hogy ó, én már tudok valamit, akkor már megyek is gyorsan, és akkor ezt elmondom. Önmagában az ismeret senkit nem fog megváltoztatni. Önmagában az ismerettel nem fogok tudni eredményt elérni, vagy esetleg időleges, nagyon apró kis eredményeket tudok elérni. De az igazi evangélium hirdetés az ez, amit itt a harmadik versben leír, hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik őtőle. És innentől kezdve az ismeret egy picit háttérbe szorul. Nem ez a lényeg az evangelizációnál, nem ez a lényeg az evangélium továbbadásánál, hanem az, hogy ha valaki az Istent szereti. És ez vezet át bennünket a negyedik ponthoz, és ez az utolsó pontom, mert ugyanis föl kell, hogy tegyük azt a kérdést, hogy ki evangelizál. Tehát akkor, amikor a hiteles evangelizációról beszélünk, akkor kiről beszélünk? Pál apostolról beszélünk? Meg a nagy evangélium hirdetőkről beszélünk? Lutherről? Spurgeonről? Vagy bárki másról? Említhetnénk jelenkori példákat is. Mert az eddigiekből úgy is tűnhetne, hogy az evangelizáció nagy ige hirdetőkről és a nagy misszionáriusokról szól. Ez kétségtelen egyébként, hogy ők rengeteget tehetnek. Hát, hogyha Pál munkáját is megnézzük, azt látjuk, hogy a munkája nyomán ezrek tértek meg. Hát ez hatalmas dolog, ezrek tértek meg. Tehát több ezer keresztényről tudunk az első század végén a Római Birodalomban. Három misszió útja volt. Igaz, hogy az első misszió úton azért nem annyira őróla szólt az a misszió út, hanem inkább Barnabásról. Egy negyediket is tervezett, de azt látjuk, hogy rengeteg helyen volt, rengeteg helyen munkálkodott. Egy-egy helyen egyébként sokáig elidőzött. Például Korintusban 1,5 évet volt, Efézusban 3 évet. Miért? Miért volt több évet akár egy területen? Hiszen akkor a misszió nem ment igazán tovább, nem? Tehát akkor azt látjuk, hogy minthogyha ez a nagy munka, ez megakadt volna. És egy alapvető szempontot kell, hogy elmondjuk ezzel kapcsolatban, hogy ki evangelizál, mert Pál apostol ugye sohasem magát tekintette az evangelizáció középpontjának. A Timóteusi második levelet kérném, hogy keressük meg, és a Timóteusi második levél második fejezetéből a második verset olvasnám. Nagyon könnyű tehát megjegyezni, 2 Timóteus 2:2. A lehető legkönnyebb ige hely ebben az ige hirdetésben. Tehát a második Timóteusi levélben így ír az apostol, ennek a fiatal szolgájának, Timóteusnak. És amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízd hív emberekre, vagy hűséges emberekre, akik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek. Mit mond tehát itt Pál? Ugye rámutat a tanítás, a kiképzés jelentőségére. Tehát azt mondja, hogy én vagyok itt, te ott vagy, Timóteus, egy bizonyos helyen, neked szolgálnod kell, segítened kell másoknak, de hogyan kell segítened? Olyan embereket kell kiképezned, akik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek. Tehát én továbbadtam neked valamit, ezt te is add tovább, hogy azután azok az emberek is tovább tudják adni. Tehát Pál ezt mindig elsőrendűnek tekintette. Innentől kezdve tehát kimondhatjuk, hogy az evangelizáció az alapvetően nem a nagy ige hirdetőkről szól. A nagy ige hirdetők az érdeklődést fel tudják kelteni. Embereket meg tudnak szólítani. De utána mi történik? Tehát egy ember mit tud csinálni? Egy ember nem tud személyes kapcsolatot kiépíteni több tíz, több száz, több ezer emberrel. Megpróbálhatja, de nem fog menni. Pál apostol is látta ezt a veszélyt, és tudta jól azt, hogy meg kell szerveznie a gyülekezeti munkások kiképzését, és Timóteust is erre bátorítja, hogy ez a fiatal szolgatársa alapvetően ezt cselekedje. Ezt bontja tovább egyébként egy másik ige szakaszban, érdemes ezt is fellapozni, a Tesszalonikai első levél első fejezetéből szeretnék még idézni. Tehát a Tesszalonikai első levél első fejezetéből a 2-tól a 8. versig terjedő szakaszt. Ugyanis megnézzük azt, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban. Mert ugye itt azt láttuk, hogy egy emberre bízza rá Timóteus, tehát hogy Timóteus, illetve hogy Pál apostol, tehát hogy Timóteus milyen munkát végezzen és hogyan munkálkodjon. De megnézzük azt, hogy ez a gyakorlatban hogyan valósult meg. 1 Tesszalonika 1:2-8. Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban, szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységetnek álhatatosságát, az Isten előtt, a mi atyánk előtt, tudván Istentől szeretett atyám fiai, hogy ti kivagytok választva, hogy a mi evangéliumunk ti nálatok nem áll csak szóban, hanem isteni erőkben is, Szentlélekben is, sok bizodalomban is, amiképpen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek, ti érettetek. És ti, ami követőink élettetek és az úréi, befogadván az igét, sokféle szorongattatás között Szentlélek örömével, úgyhogy példaképekké lettetek Macedóniában és Akhájában minden hívőre nézve. Mert nem csak Macedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenbe vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk. Láthatjuk, hogy Pál apostol mennyire szeretettel viszonyul a tesszalonikai gyülekezethez, és hogy mennyire megdicséri őket. A dicséretnek helye van. Hát, hogyha valamit meg kell dicsérni egy gyülekezet munkájában, akkor azt tényleg érdemes kifejezni. És Pál leírja azt, hogy igen, én ott is munkálkodtam közöttetek, de csak egy ideig. Tesszalonikában nem időzött sokáig. Ott volt talán néhány héten keresztül. De az a munka, amit aztán a tesszalonikai gyülekezet elvégzett, hát az valami párját ritkító munka volt. Ilyenről nem sokszor olvashatunk az apostolok cselekedeteiben sem, meg Pál apostol leveleiben sem, hogy amit itt a 8. versben olvassuk, hogy mert nem csak Macedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde. Itt egy picit meg is állunk. Itt hatalmas területekről van szó. Tehát itt tartományokról van szó. És azt mondja, hogy a tesszalonikai gyülekezet rengeteget végzett az evangélium munkájában. Nem csak Macedóniában és Akhájában, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenbe vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk. Minek terjedt híre? Itt is figyeljünk erre, a ti Istenbe vetett hiteteknek. Nem feltétlen az evangéliumot adták tovább a tesszalonikaiak oly módon, hogy mindenhova ők mentek el, hanem egész egyszerűen az a hír, ami felőlük járta az egész görög világot, az elterjedt. És ez természetesen késztetett sokakat arra, hogy megtérjenek, és hogy a hitben maradjanak. És ennek a nyitja, ugye mi volt a 6. versben, ezt is leírja, és ti, ami követőinké lettetek és az úréi, befogadván az igét sokféle szorongattatás között. Összesen ennyi ennek a titka, ennek a kérdésnek, befogadván az igét. Ez a gyülekezet befogadta az igét. Ez a gyülekezet bizony elfogadta azt, hogy Pál apostol munkáját neki kell tovább minnie. Mert még egyszer mondom, egy ember sokat tehet, de egy ember nem tud kapcsolatot ápolni rengeteg emberrel, 1000 meg 10000 emberrel, csak ugyanennyi ember tud kapcsolatot ápolni, hiszen az evangélium döntően személyes kapcsolatok útján terjed. Tehát Pál önmagában rendkívül kevés lett volna. Hogyha Pál kizárólag önmagában lett volna, meg mondjuk néhány hívő munkatársa, akkor az új szövetség nem így néz neki, akkor az apostolok munkálkodása nem így néz neki, mint ahogy itt olvassuk. Ehhez kellettek az élő és munkálkodó gyülekezetek. És még egy gyakorlati példa az igehirdetés végére, hogy egy személyt is említsünk. Hogy ki az, aki úgy egyébként mellékszereplőnek tekinthető a levelekben, ugyanis összesen kétszer jelenik meg. Először pusztán egy felsorolásnál, amikor Pál üdvözli a gyülekezet tagjait és megemlíti ezt a személyt is, a másik alkalommal pedig egy-két dolgot elmond róla. Ki is lehet ez a bizonyos mellékszereplő? Hát ez nem más, mint Epafrás. Az az Epafrás, akiről a leghosszabb leírást, idézőjelbe téve a leghosszabb leírást, a Kolossi beliekhez írt levélben találjuk, ugyanezen az oldalon egyébként, tehát nem is érdemes innen ellapoznunk, hiszen a Kolossi beliekhez írt levél megelőzi az első tesszalonikai levelet. A Kolossi beliekhez írt levél 4. fejezet 12. versében és a 13. versben a következőt olvassuk Epafrás működéséről. Köszönt titeket Epafrás, aki ti közületek való, Krisztusnak szolgálja. Mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Mert bizonyságot teszek ő felőle, hogy sokat fárad érettetek és azokért, akik Laodíciában és Hierápolisban vannak. Hát nem egy bőbeszédű beszámoló. Tehát itt azt látjuk, hogy Pál lassan lezárja a Kolossi beliekhez írt levelét, és az üdvözlések között megemlíti Epafrást is. Mit tudunk meg erről az Epafrásról? Azt mondja, aki ti közületek való. Tehát egy egyszerű gyülekezeti tag volt Epafrás, semmi több. De erről az egyszerű gyülekezeti tagról azt tudja elmondani, hogy Krisztusnak szolgálja, és ugye a 13. verset nézzük először, azt mondja, mert bizonyságot teszek ő felőle, hogy sokat fárad érettetek, és azokért, akik Laodíciában és Hierápolisban vannak. Tehát azt látjuk, hogy Epafrás három helyszínen dolgozott, semmi több helyen, Kolossé, Laodicea, Hierápolis. Ez a három város. Ez a három város egyébként egy kb. 30 km sugarú körben helyezkedett el ott Kis-Ázsiában. És mi volt Epafrás munkálkodásának a titka? Mert ez egy dolog, amit itt olvasunk, hogy bizonyságot teszek ő felőle, hogy sokat fárad érettetek. Tehát Epafrás nagyon komoly munkát végzett, de itt a 12. versben olvashatjuk a legfontosabb dolgot. Azt mondja, Epafrás Krisztusnak szolgálja, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Roppant egyszerű dolgokat tudunk meg, tehát Epafrásról dolgozott és imádkozott. De azért az sem mindegy, hogy hogyan. Mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban. Tehát ez azt jelenti, hogy imádkozott a gyülekezet tagjaiért, imádkozott azért a három gyülekezetért, amelyre gondot viselt, Kolossé, Laodicea, Hierápolis, de hogyan imádkozott? Mert ugye elképzelhető, hogy mi is ismerjük az imádságnak ezt a fajtát, amikor imádkozunk valakiért, megemlítjük az imádságainkban. De azt mondja, hogy tusakodván, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, és ezt még kiegészíti ezzel a gondolattal, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Tusakodván, agonizzó. A görög szövegben ezt olvassuk, az agonizó kifejezés, ugye a magyarban is használjuk, néha agonizál, élethalál küzdelmet folytat. Tehát Epafrás, ez a mellékszereplő, nevezzük így, róla ennyit tudunk meg, hogy mélységesen komolyan vette a másokért való könyörgést. Ki evangélizál tehát? Milyen a hiteles evangélizáció? Az a hiteles evangélizáció, amikor az Isten ismeretét, Jézus Krisztus ismeretét hittel mutatja be valaki, de itt nem ér véget az evangélizációs munkatársnak a munkája. Az evangélizációt végző személy akkor végzi el a feladatát, hogyha ugyanígy imádkozik, mint Epafrás. Tusakodik azokért az emberekért, akiket megismert, akikről jól tudja, hogy élet-halál kérdés, hogy elfogadják-e az evangéliumot, vagy elutasítják. Tehát az evangelizációt végzőnek mindig tudatában kell, hogy legyen ez a tény, hogy vagy élet, vagy halál az a sors, amire az vár, ami azokra vár, akik számára az igét hirdeti. És azt lehet mondani, hogy Epafrások nélkül Pál munkája messze nem lett volna olyan hatékony. Tehát Pál hatalmas munkát végzett, ezt ugye leszögeztük. De hogyha nem lett volna Epafrás, és ki tudja, hány Epafrás volt még egyébként, csak Pál éppen őt említi meg. Hogyha nem lett volna egy tesszalonikai gyülekezet, és lehet, hogy több tesszalonikai gyülekezet volt. Persze voltak olyan gyülekezetek is, ahol rengeteg probléma volt, és Pál apostolnak nagyon komolyan kellett őket tanítani. Ahol nem az evangelizáció volt az elsődleges szempont, hanem a gyülekezet talpraállítása is, és azután a munkába küldése. De hogyha ez nem történt volna meg, akkor a keresztény misszió, Pál apostol missziója féloldalas lett volna. Kedves táborozók, azt tudjuk tehát mondani, összefoglalva az eddigieket, ugye 4 pontban beszéltem erről, hogy Pál apostol hogyan tesz bizonyságot a hiteles evangelizációról a saját példája alapján elsősorban. A hiteles evangelizációt tehát a Szentlélek vezeti. A gyülekezetnek vagy az evangelizációt végző személynek a hely, az idő és a téma tekintetében is vezetést kell nyernie felülről a Szentlélek által. A hiteles evangelizációban az igehirdető egész lényével benne van. Nem lehet tehát féloldalasan, fél szívvel, fél lelkülettel, kétfelé sántikáló lelkülettel, hogy ezt a kifejezést használjam, végezni az evangelizációt. A harmadik pontunk az volt, hogy a hiteles evangelizáció Krisztusra irányítja a figyelmet, nem pedig az igehirdető személyére. És a negyedik pont, ami talán a legfontosabb, ki evangelizál, mindenki, mindaz az ember, mindenki, aki megértette, hogy Krisztus mindannyiunkért meghalt, és egy sokkal boldogabb, sokkal tartalmasabb, sokkal szebb élet vár azokra, akik őt követik. És ez a vágy van meg benne, hogy ezt az üzenetet, ezt az örömhírt, ezt továbbadja másoknak. Kedves táborozók, én kívánom azt, hogy ez így legyen. Ki el tudja dönteni, hogy hol tart ebben a folyamatban, hogy szeretne bekapcsolódni a hiteles evangelizáció munkájába, de hogyha szeretne bekapcsolódni, akkor ezek a tanácsok bárki számára rendelkezésünkre állnak. Amen.